Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fogadjuk szeretettel a Jókai Iskola 8. évfolyamos tanulóinak szolgálatát. Köszönjük szépen a Jókai iskolások 8. évfolyamosainak a szolgálatát, a felkészítő tanárok munkájával együtt, és mindnyájuk életére, szolgálatára, munkájára és tanulására az Úr Jézus gazdag áldását kérjük. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes első könyvének 6. részéből, a 9. verstől a 18. versig terjedő igeszakaszból, a 22. versből, valamint Mózes első könyvének 7. részéből, a 11. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszból. Az ige felolvasását a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel.
Noének ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. Noé 3 fiú nemzet, Sémet, Hámot és Jáfetet, a föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal, és látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossága miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt, csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vonj be kívül-bevül szurokkal. Így készítsd el a bárka hossza, 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, egy könyökre hagyd az felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd, készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre lépek, menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. Noé így is tett, mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Az Úr ezt mondta Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön, mert 7 nap múlva 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogy az Úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement tehát Noé fiaival, feleségeivel és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de nem a tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül kettő-kettő bement Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, ahogy megparancsolta az Isten Noénak. A 7. napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a 2. hónap 17-én felfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjjel át ömlött az eső a földre. Ugyanazon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet, mely Noé felesége és fiainak 3 felesége a bárkába, és velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a földön, és mindenféle rebeső állat, az összes madár és egyéb szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noé haza bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be, minden élőlényből bementek, ahogyan Isten Noénak parancsolta, az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, amiért ezen a vasárnapon itt lehetünk előtted. Köszönjük a te gondviselő szeretetedet és annak a megnyilvánulásait, azt a sok-sok formáját a te szeretetednek, amit az elmúlt héten is megtapasztaltunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy családi istentisztelet lehet ebben a templomban. Köszönjük, hogy vannak még családok, hogy van még teremtési rend szerint élő emberek közössége. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, a családjainkért, a szeretteinkért, akikkel körülvettél bennünket, akiken keresztül szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy ilyen közösségben lehetünk, nem csak a hétköznapokban, hanem az ünnepnapokon is, és egy ilyen kiemelt alkalmon is, mint ez az Isten tisztelet. Szeretnénk, Úr Jézus, valóban rád figyelni, és szeretnénk, hogyha te lennél itt a középpontban, rád mutatni az életünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel, és tőled tanulni, tőled megérteni, mi a te üzeneted a számunkra. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te jó, kedves és tökéletes akaratod a család, és a családnak a védelme, amely megóv bennünket minden káros hatással szemben. Szeretnénk, Úr Jézus, valóban istenfélő családként jelen lenni, nem csak itt az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban is, bárhol is vagyunk együtt, vagy akár külön-külön is. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy te csendesítsd le most a mi szívünket, add, hogy ne csak megértsük a te igédnek az üzenetét, hanem tudjuk azt meg is élni. A te szent lelked megelevenítő, megújító jelenlétével légy itt, kérünk, közöttünk. Te áld meg, kérünk, az ige hirdetést és az Isten tiszteletnek minden mozzanatát, hadd legyen az a te dicsőségedre, hadd tudjunk felüdülni a veled és az egymással való közösségből. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, Máté evangéliuma 24. részéből, a 24. rész 37. verséből a következőképpen. Jézus mondja, amiképpen pedig Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, 2018 a családok éve, ezért úgy gondoltuk, hogy ebben a tanévben bibliai családok életét veszük górcső alá, a jóka is családi istentiszteleteken. Noé és családja élete nem csak azért fontos számunkra, mert a mi családunkra nézve is útmutatást ad, hogyan élhetünk istenfélő módon egy istentelen világban, egy istentelen és emiatt egyre embertelenebbé váló világban, hanem azért is érdemes Noé korát tanulmányoznunk, mert a múltból a jövőre nézve vonhatunk le következtetéseket, tanulságokat. Nem csak egy érdekes biblia tanulmányozási módszer a Szentírás első és utolsó könyvét összevetni, összehasonlítva az első és az új teremtést, megvizsgálva az első és az utolsó ítéletet, hanem maga az Úr Jézus hívja fel a figyelmünket a textusként felolvasott igében, Noé korának és az ő visszajövetelét megelőző kornak a vizsgálatára. Amilyen volt a közgondolkodás, az erkölcsök, a korszellem, az Istenhez való hozzáállás, az első ítélet az özönvíz előtt, olyan lesz a világ lelki állapota, az utolsó ítélet előtt is. Ezért a mai alkalommal a tekintetünket nem csupán a múltba vetjük, megvizsgálva, hogy körülbelül 4400 évvel ezelőtt hogyan élt egy istenfélő család egy istentelen világban, hanem a jövőre is nézünk, megfigyelve azokat a jeleket, amelyek Jézus visszajövetelét megelőzik. A múlt tehát tanulságul szolgál a jelenre és a jövőre nézve is. Ezért érdemes nem csak itt az Isten tiszteleten, hanem otthon is tanulmányoznunk Mózes első könyve 6. részétől a 9. részig terjedő fejezeteket, Máté evangéliuma 24-25. Részét, ahol az Úr Jézus az ő visszajövetelét megelőző jelekről szól, valamint érdemes ezügyben a jelenések könyvét is tanulmányoznunk. Most pedig, kedves testvéreim, az ige alapján keressük a választ arra, hogy hogyan élhetnek emberek istenfélő családként egy istentelen világban. Először is azt szeretném kiemelni, hogy noha a mai igehirdetésben hangsúlyos helyen szerepel Isten első és utolsó ítélete, mielőtt Noé személyével és családjával részletesebben foglalkoznánk, először Isten jelleméről szeretnék szólni. És szeretnék kiemelni egyet az ő tulajdonságai közül. Ez pedig két szóval foglalható össze, Isten kegyelmes. Az özönvíz története, ahogy a lekcióban is hallhattuk, nem Noé elhívásával és a bárka építéssel kezdődött, hanem Isten kegyelmével. Az ő kegyelme nem csupán abban nyilvánult meg, hogy Noé és családja kegyelmet talált Istennél, hiszen a felolvasott igeszakasz előtt ezt olvashatjuk, hanem abban is, hogy az akkori istentelen világnak adott Isten 120 évet a megtérésre. 120 év adatott Noé generációjának arra, hogy megtérjenek. Ez Mózes első könyve 6. részéből, az előző versekből, a lekció előtt felolvasott versekből kiderül. Tehát, kedves testvéreim, Isten nem az ítélettel kezd. Nem fenyegetőzik, hanem bűnbánatra, az istentelen utak elhagyására hív, és arra, hogy vele járva elinduljunk az élet útján. Az utolsó ítélettel sem ront rá világunkra Isten, pedig megtehetné, annyira elszaporodtak az Isten ellenes erők. Az Úr Jézus mennybe menetele óta már majdnem 2000 év eltelt, de Isten még mindig türelmesen, kegyelmesen vár. Visszatartja az ítéletet, mert nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Felhagyjon bűnös életével, szokásaival, Isten nélkül meghozott döntéseivel, az Isten nélkül berendezett életével, és végre elkezdjen igazán élni, itt követve az Úr Jézust és engedelmeskedve neki, kiteljesedve, majd éljen örökké Isten országában is. Isten tehát nem az ítélettel, hanem a kegyelemmel kezd. Azonban a kegyelmi idő is lejár egyszer, ez pedig kétféleképpen történhet. Vagy egyénileg, személyesen, a mi életünkre nézve jár le a kegyelmi idő halálunk óráján, vagy Jézus visszajövetelekor az utolsó ítélet alkalmával. Mivel egyik esemény bekövetkeztének időpontját sem ismerjük, nem érdemes halogatnunk a döntést, nem érdemes a Jézus melletti elköteleződést halogatnunk. Ma még nyitva a menny kapuja, ma még tart a kegyelmi idő, ma még be lehet lépni az Istennel való örök közösségbe, szövetségét elfogadva, megvánva bűneinket és átadva az életünk feletti uralmat Jézusnak. Isten nem véletlenül választotta ki Noét arra, hogy túlélje családjával együtt az ítéletet, az özönvizet, hiszen Noé is komolyan vette az Isten melletti elköteleződést. Noé jellemrajzából kiragyog egy mondat. Noé Istennel járt. Érdemes megvizsgálnunk egy kicsit alaposabban ezt a kifejezést, mert a mai világban az, hogy valaki együtt jár valakivel, szinte mindent jelent már, csak éppen az elköteleződést nem. Mit értenek, vagy inkább mit gyakorolnak ma a fiatalok együtt járás alatt? És ezt nem csak azért mondom, mert nyolcadikosok vannak itt érintve a témában, hanem az egész gyülekezet közösségének érdemes ezt átgondolni. Ma már azt kell mondanunk, hogy egészen konzervatívnak számít az az eset, amikor a fiú megy oda a lányhoz, és teszi fel a nagy kérdést, hogy járunk? És erősen reméli, hogy azt a választ kapja, hogy járunk. Vegyük az ideális esetet, beteljesülnek a vágyak, elkezdenek járni. Miben nyilvánul ez meg? Elmennek együtt szabad idejükben, amikor éppen ráérnek, egy-két helyre. Van néhány program, amit együtt töltenek, amikor kedvük van hozzá. Mindkét fél igyekszik a legjobb formáját hozni. hogy a saját önző vágyait kielégítse, a másikban megtalálja a számítását. Persze ezt nem mondjuk ilyen nyersen, mert akkor senki nem járna senkivel, de ezek a szándékok, amik mögötte húzódnak. És ha már nem élvezi a másik társaságát, már nem szórakoztató, amikor a kapcsolat lemondással, áldozathozatallal járna, amikor előtérbe kerülnének a másiknak a szükségei, amikor már nem csak a szabadidő kellemes eltöltését jelenteni a kapcsolat, akkor jön a szakítás, vagy éppen a fentiek mellé bejön egy szebb, jobb, okosabb, gazdagabb a képbe, akkor az egyik dobja a másikat, sajnos szó szerint, mint egy használt rongyot. Hol van ebben a kapcsolatban, idézőjelben a kapcsolat, hol van ebben a kapcsolatban az elköteleződés? A szórakozásból, a kedvtelésből történő együttjárás gyakorlatával éppen azt terjed el a közgondolkodásban, hogy ugyan most te vagy az a termék, amit éppen kipróbálok, amíg kedvem tartja, amíg nekem jó, de vigyázz, mert ha nem teljesíted a hozzád fűződő reményeimet, elvárásaimat, akkor bármikor lecserélhető vagy. Bibliai értelemben valakivel járni egészen mást jelent. Azzal, hogy a Szentírás aláhúzza a tényt, hogy Noé Istennel járt, a következőket mondja. A hívő embernek van személyes kapcsolata Istennel. Személyesen találkozik vele naponta. Nem csak egy virtuális felületen lájkolja, amiket mond, vagy tesz Isten, hanem törekszik arra, hogy minden nap személyes kapcsolatban legyenek. Mivel a járás egy folyamat, ezért a hívőnek a kapcsolata rendszeres a Teremtőjével. Nem pusztán alkalmi, nem akkor találkozik csak Istennel, amikor kedve van hozzá, vagy nem korlátozza, ez a kapcsolat nem korlátozódik arra az időszakra, amikor éppen valamilyen leküzdhetetlen akadállyal kerül szembe a hívő. A hívő ember számára az Istennel járás azt is jelenti, hogy az Istennel való kapcsolata fontos a számára. Az Istennel való kapcsolat fontos, nem pedig az, hogy mit profitálhat belőle. Nem az ajándék a lényeg, hanem a közösség lehetősége az ajándékozóval. Aki Istennel jár, annak van igazodási pontja. Nem sodródik a korszellemmel, az izmusokkal, a divatokkal, a trendekkel. A hívő ember számára Isten igéje a mérce. Ahhoz igazítja az értékrendjét, a kapcsolatait, a döntéseit, a terveit, a gondolatait, a szavait és a tetteit. Nem a saját feje után megy, hanem következetesen követi Jézust. A hívő ember számára, aki Istennel jár, egyértelmű, hogy ki vezet a kapcsolatban. Kié a vezető szerep? Jézus megy elől, nem pedig én mutatom az utat Istennek, hogy életem mely területén segítsen ki. Aki Istennel jár, az nem sodródik, van célja, terve, jövője, van igazi élete. Nem az önmegvalósítása célja, hanem Isten akaratának megvalósítása, amely minden esetben az életet jelenti számára. Komolyan veszi az Istennel járó ember azt az igét, amikor azt mondja, hogy nem hiába való ez az ige neked, hanem ebben van a te életed. Ez a te életed. Ha e szerint élsz, akkor élsz igazán. Ahogy láttuk, Noé ezt szó szerint komolyan vette ezt az igét, engedelmeskedett, nem okoskodott, nem kekeckedett, nem adott Istennek ötleteket, hanem mindent pontosan úgy tett, ahogy Isten mondta neki. Így maradhatott életben ő is, és a családja is. Noé Istennel járása, az ő istenfélő élete vonzó volt a családtagjai számára is. Hiteles ember volt Noé a felesége, a fiai és a menyei előtt. Éppen ezért ahhoz, hogy egy istentelen világban egy család ne legyen a korszellem sodrásának az áldozata, istenfélő férfiakra, férjekre és apákra, és istenfélő nőkre, feleségekre és anyákra van szükség. Isten Noén keresztül Noé családjával is szövetséget kötött, Noé Istennel járt, őt pedig követte felesége, fiai és azok feleségei. Noé istenfélő élete az egész családjára kihatással volt, és hatást gyakorolt a körülötte élőkre. Akikre ennek az istenfélő embernek az élete Istennel járása hatással volt, azok élték túl az özönvizet. Ez nagyon komoly felelősséget ró ránk. Akikre hatással van az életünk, az istenfélő életünk, azok maradhatnak meg a világ sodrásában. És látjuk, hogy Noé istenfélő élete példa volt a fiai, a menyei, a felesége számára. És ez így van, kedves testvéreim, ma is. A személyes példa mindennél vonzóbb. A gyermekek számára a szülők az első szuperhősök, így nem mindegy, hogy milyen példát mutatunk. Ahogy valaki nagyon találóan megfogalmazta, gyermekeink első képeskönyve a szülők élete. Éppen ezért ez komoly felelősség a szülőkre nézve, és még komolyabb felelősség talán a családfőre nézve, mert valaki ezt mondta, a család apja, a család papja kell, hogy legyen. Azonban Noé családja nem csak a családfő hitét, hanem annak engedelmességét is követte. Isten rájuk is kiterjesztette szövetségét, de ez az ő részükről is az Isten iránti elköteleződéssel járt. És gondoljunk bele, kedves testvéreim, könnyen beszélünk mi itt 4400 év távlatából egy csodálatos történetről, meg egy istenfélő emberről, de minden bizonnyal nem lehetett könnyű akár az idősebb generációnak, de különösen annak az özönvizet túlélő hat fiatalnak, Noé három fiának és feleségeiknek, látva az istentelen világot, látva az istentelen trendeket, mindennel szembe menve, amit körülöttük mindenki más csinált. Hatalmas lehetett a csoport nyomás ezen a nyolc emberen, és különösen azon a hat fiatalon. Milyen elköteleződés, milyen odaszánás kellett ahhoz, hogy azt mondják, hogy mi nem követjük a világ sodrását, nem követjük az istenteleneknek az életmódját és életútját. Körülbelül 1 milliárd ember élt az özönvíz előtt. Ebből az 1 milliárd emberből 8 volt istenfélő. Ma azért hál' Istennek kicsit jobbak az arányok, már mi itt a templomban is eleve többen vagyunk. Milyen nyomás lehetett rajtuk? És milyen elköteleződés kellett a fiatalok részéről is, hogy nem mentegetjük magunkat, ó, hát mindenki ezt csinálja, hát mi is ezt csináljuk. Hát rajtunk kívül 1 milliárd ember nem veszi komolyan Istent. Akkor nekünk most miért kellene? Miért kellene apánkra hallgatnunk, meg a szüleinkre? Meg egyáltalán mi ez a bárkaépítési mizéria? Amikor azt látták, hogy körülöttük kb. 1 milliárd ember lázad Isten ellen, és az ő teremtési rendje ellen, ők pedig éppen ennek az Istennek engedelmeskednek, neki rendelik alá az életüket, ez nem lehetett egy könnyű döntés. És valószínűleg nem csak egyszer kellett ezt a döntést meghozniuk, hanem újra és újra, amikor szembe kerültek ezekkel az Isten ellenes erőkkel. Lehet, hogy ezek a fiatalok úgy lázadtak, hogy engedelmeskedtek. Tudom, ez most nagyon furcsán hangzik. Az a hat fiatal, aki túlélte az özönvizet, úgy lázadt, hogy engedelmeskedett Istennek. Hiszen az engedelmesség nem csak azt jelenti, hogy megteszem azt, amit Isten mond, hanem ezzel egyben lázadok is az Isten ellen lázadó világgal szemben. Úgyhogy, kedves fiatalok, ha lázadni akartok, ez az igazi kihívás. Nem a sodródás, nem a megfelelés a lázadás, hanem ha látjátok az Isten ellen lázadó világ erőit, akkor vagytok igazán kemények, és akkor vagytok igazán hősiesek, hogyha tudtok ezzel szemben lázadni. Azt is látjuk a történetből, hogy a generációs feszültségeket is legyőzte az Istennel járás öröme, és a neki való engedelmesség biztonsága, hiszen együtt mentek be a bárkába, és együtt vészelték át az özönvizet. Mindezek mellett, kedves testvéreim, mi a garanciája annak, hogy egy istenfélő család megmaradhasson egy istentelen világban? Az 1 Mózes 7.16-ot így is fordíthatjuk, amikor Noé és családja bement a bárkába, Isten bezárta az ajtót maga mögött. Ezt szoktuk hallani, beszélünk erről, hogy igen, azért nem élhette túl senki az özönvizet, mert a 120 év megtérési idővel nem éltek, és amikor Isten valamit bezár, akkor az be van zárva. Amikor valamit megnyit, az meg van nyitva, senki be nem zárhatja. Isten zárta be az ajtót. De van ennek a versnek egy olyan lehetséges fordítása is, hogy nem kívülről zárta be az ajtót Isten, hanem belülről. Isten maga mögött zárta be az ajtót, tehát nem a jól elvégzett építő munka, a minőségi nyersanyag, a mérnöki pontosság, a szigetelés, vagy a családi egység volt, ami miatt túlélték az özönvizet, hanem az, hogy Isten ott volt Noéval és családjával a bárkában. Ez volt az özönvíz túlélésének a garanciája. Isten ott volt Noéval a bárkában. Úgy zárta be az ajtót, hogy közben ő ott maradt az övéivel, és vigyázott rájuk. A mai feje tetejére állt világunkban valóban a család az a bárka, ami megtarthatja a benne lévő tagokat, de csak úgy, ha ott van a családunk bárkájában Isten is. Ha az ő uralma, és ezzel az ő védelme alá helyezzük magunkat. Ha azt szeretnénk, hogy a mai családokat szétziláló korszellem sodrásában a mi családunk is megmaradjon, akkor engedjük be egyéni és családi életünkbe is Istent. Nem csak egy-egy családi istentisztelet alkalmával, helyet biztosítva neki, hanem napi rendszerességgel, közösen is imádkozva, Bibliát olvasva, az Úr Jézust követve építsük az életmentő bárkát, az istenfélő családot. Mert Jézussal az életünkben, őt követve, benne bízva és neki engedelmeskedve, nem csak a földi élet viharait élhetjük túl, hanem az utolsó ítéletet is, amelyen keresztül eljutunk az örök boldogságba, Isten mennyei királyságába. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert ebben a sodródó világban, amelyik minden támpontot elveszít, és minden teremtési, természetes renddel szembe megy, adtál egy bárkát, amit mindnyájan építhetünk, az istenfélő családot. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha valóban a mi családunk is istenfélő család lehetne, mert tudjuk, hogy a túlélésnek az egyetlen biztosítéka az, hogyha te nem csak egyéni, hanem a közösségi életünkben is ott vagy és jelen vagy. Szeretnénk, Úr Jézus, meghívni téged az életünk bárkájába, nem csak erre az istentiszteletre, hanem a hétköznapokra, az ünnepekre, a munkára, az örömre, a bánatra, minden egyes dologra, amit megélünk családként is. Szeretnénk, hogyha ott lennél, és nem csak jelen lennél, hanem Úr lennél a családjaink élete felett is. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te biztosított számunkra a szabadulást, a megmenekülést, az örök életet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy még tart a kegyelmi idő, és jöhetünk hozzád. Szeretnénk nem visszaélni a te kegyelmeddel és a te türelmeddel. Nem szeretnénk arra a sorsra jutni, mint az első ítéletben elpusztult generáció, hanem szeretnénk az utolsó ítéletet úgy várni, Úr Jézus, hogy te ott vagy a szívünkben, ott vagy az életünkben. Így kérünk azért, Úr Jézus, hogy te légy jelen a te hatalmaddal, a te kegyelmeddel, a te szereteteddel minden egyes családnak az életében. Imádkozunk, mennyei Atyánk, most gyülekezetünk egész közösségéért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt, hogy te áld meg gyülekezetünket. Te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a Jókai iskolában és óvodában folyó munkáért, szolgálatokért. Te áld meg, kérünk, a mi intézményeinket is, a mi gyülekezetünket is, megújulással, megtéréssel, a te szent lelkednek a kiáradásával. Imádkozunk mennyei atyánk egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj kérünk ébredést, megújulást a te szent lelked által. Hozzuk eléd üldözött keresztény testvéreinket is szerte a világban, akik a Jézusba vetett hitükért szenvednek, hogy erősítsd meg őket a hitben, kérünk, és adj nekik szabadulást. Mennyei atyánk, Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak téged. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged. Amen.